A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünket a 168. dicséretünk éneklésével kezdjük el közösen. A 168. dicséretünknek mind a 4 versét fogjuk énekelni. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Isten igére figyeljünk és hallgassuk azt, ahogy Mózes 3. könyvében megvan írva számunkra. A Mózes 3. könyvéből, az 5. fejezetből a 20-tól 26-ig terjedő verseket olvasom. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Ha vétkezik valaki és hűtlenséget követel az Úr ellen azzal, hogy eltagadja honfitársának a rábízott, vagy kezébe adott, vagy attól elrabolt holmiát, vagy zsarolja honfitársát, vagy ha elvesztett holmit talált, és eltagadja azt, sőt, hamisan esküszik, csak egyre is mindezek közül, amelyeknek az elkövetésével vétkezik az ember, ez történjék. Mivel vétkezett és adóssá lett, térítse meg a rablott holmit, amit elrabolt, vagy a zsarolt összeget, amit kizsarolt, vagy a rábízottat, amit rábíztak, vagy az elveszett holmit, amit talált, vagy amire nézve hamisan esküdött. Mindezt fizesse meg teljes értéke szerint, de tegye hozzá az 1/5 részét, és adja oda annak, akit megillett, a jóvátételi áldozat napján. A jóvátételi áldozatul pedig vigyen az Úrnak a nyájból egy hibátlan kost, fölbecsültetve jóvátételi áldozatul a paphoz. Ha így a pap elvégzi érte az engesztelést az Úr előtt, akkor bocsánatot nyer, bármit cselekedett is, amiben vétkessé vált. A kegyelem Istene tegye áldotta számunkra az ő igéjét, és érthetővé azt, jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ezen a vasárnapon is megállunk itt előtted. Köszönjük, hogy ide szólítottad, ide hívtad a mi lelkünket, és most szeretnéd a gondolatainkat is a magadévá tenni, hogy elengedhessük mindazt, ami bennünk olyan zúgulódásként, leterhelt gondolatként, fájdalomként, nehézségként, vagy félrevezető kísértésként mozog, éltet, működtet, és egy kicsit rá tudjunk hangolódni arra, amit te vársz tőlünk, ahogy látni szeretnéd az életünket. Ez az a hely és ez az az idő, amelyet neked szánunk. Itt mutatjuk be mi is átvitt értelemben az áldozatainkat, amelyeket ilyenkor elét teszünk, a hála áldozatunkat mindazokért a csodákért, megtapasztalt jóságodért, amivel körülvetted az életünket, hordoztad. Nagy dolog, hogy együtt adhatunk hálát egymással, mindezekért, az ajándékokért. De te vagy mindig az, aki belelátsz a szívünk mélyébe, látod azt, hogy milyen terhekkel, milyen küzdésekkel, félelmekkel éljük együtt a napjainkat. Kérünk, hogy ezekbe is adj nekünk enyhülést, adj vigasztalást, adj bátorítást. Szeretnénk most is a te irgalmadra hagyatkozni akkor is, amikor tudjuk, hogy a Biblia betűi és szavai önmagukban semmit nem érnek, ha csak nem jön hozzá a te lelked, hogy az üzenetet formáljon belőle. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk, csendesítsd el, békítsd meg lelkünket, és engedd, hogy mindaz, amit tőled hallunk, az egy új életre vezethessen el. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen a 488. dicséretünk éneklésével, és közben jelzem, hogy itt elől is vannak helyek, ha valaki szívesen leül az Isten tisztelet alatt, akkor nyugodtan jöjjön ide előre. A 488. dicséretünknek most csak az első versét énekeljük, mert így kezdődik, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Alapigénket újraolvasom a Mózes harmadik könyvéből, az 5. fejezetből, a 23. versnek egy részét, illetve a 24. versből is egy mondatot. Mivel vétkezett és adóssá lett, térítse meg. Mindazt fizesse meg teljes értéke szerint, de tegye hozzá az 1/5 részét. Foglaljuk el a helyünket. Nem csak az ige olvasók és az ige hallgatók vannak gondba olyankor, hanem az ige hirdető is, amikor olyan bibliai szakaszokhoz érünk, akár így a bibliai olvasó vezérfonalunkat követve a Szentírás olvasásában, amelyek nagyon-nagyon távol vannak a mi kultúránktól, a mi vallásos életünktől, vagy a mi hitünktől. Olyan dolgokat fogalmaznak meg, amelyek egy régi, számunkra már letűnt kornak a részei voltak, és nem is nagyon tudunk velük mit kezdeni, megpróbálunk mégis egy-egy olyan mozzanatot megtalálni, kitalálni belőle, amely, hadd mondjam így, talán átvitt értelemben, vagy inkább lelki értelemben, mégis hordozhat egy olyan útmutatást, olyan üzenetet, ami bennünket is segít, ami bennünket is tovább visz. A Mózes harmadik könyvét néhány napja kezdtük így olvasni, és még nagyon sok fejezet van előttünk, és ez a teljes könyv a régi zsidóságnak, vagy az Ószövetség népének az életéről szól, annak is a vallásos életéről, és kifejezetten az áldozatokról, az áldozati cselekményekről, mindarról, ami ezekhez hozzá kapcsolódik, vagy hozzá tartozik. És mielőtt ezt a pár gondolatot egy kicsit szeretném megvilágítani, hadd mondjam el, hogy ugyanez nekünk egy nagyon-nagyon nehéz, vagy nehezen emészthető témakör, mert az egész annyira kegyetlen, annyira erőszakos, annyira véres, és annyira nem tudunk ezért vele mit kezdeni. Az áldozati állatoknak a levágásával, a különféle szertartásos cselekményekkel, ami vérrel és a belsőségekkel és mindennel együtt jár, ezt így egy 21. századi ember, de talán a 20. századi ember is már úgy tekintett rá, hogy túlhaladott dolog ez. De ha azt figyeljük, hogy mikor születnek meg ezek a rendelések, akkor az ember elgondolkoztatja azt, hogy ezzel is Isten hogyan akar még közelebb kerülni az életvédelméhez, az én életemnek a megóvásához. Az ókortól kezdve, vagy nem, korábbra kell menni, az őskortól kezdve az ember a maga félelmével mindig megállt az istenek előtt, vagy az istenségek előtt, és mindig attól félt, hogy ez az istenség a maga hatalmával őt kiszolgáltatja, megbünteti, valahogy az életét megrövidíti, és ezért az áldozati formát találták arra, hogy valahogy ezt az Istent ezt meg lehessen békíteni, meg lehessen enyhíteni a haragját, valamit ki lehessen nála érdemelni, egy-egy dologban segítségül lehessen hívni, és ezért az áldozat, mint olyan, valami határtalan esemény lett. A határtalan alatt azt érem, hogy ha valami nagyot kérek, nagyot kell adnom. És megpróbálták az emberek minél nagyobbra tenni a mércét, és egyre többet adni azért, hogy azt a nagy álmot, azt a nagy vágyat, vagy azt a nagy félelmet le lehessen győzni. És a Bibliával egy időben élő emberek és népcsoportoknál a legnagyobb ilyen áldozat az volt, hogy valaki életet adott érte, méghozzá ember életet. Ez nekünk borzasztó, valami hihetetlen és elképzelhetetlen, hogy valaki annyira ragaszkodjon a saját életéhez és a saját elvárásaihoz, hogy egy másik életet odalök, és azt mondja, hogy ezt is odadom az isteneknek. És feláldozták embertársaikat, és feláldozta az ember a gyermekét, és akkor ebben a világban megszólal Isten, és azt mondja, hogy áldozati rendelkezéseket adok. Megszabom ezeknek a mértékét. És hogyha valaki így olvassa a Bibliát, akkor tényleg az emberi élethez, vagy a gyermekem életéhez mérve egy gerlicepárt feláldozni, vagy egy kost, vagy egy juhot, esetleg egy marhát, az, hagyd mondom így, az semmi. A mai ember is mindent feláldoz a maga vágyaiért. Mindent. Néha tudatosan, néha tudattalanul. Oda dobjuk egymás életét csak azért, hogy nekem valamivel több legyen, jobb legyen, és hiába szeretem a gyermekemet, hiába vallom azt, hogy ő az enyém, még az övét is feláldozom, hogyha arról van szó. Ennyire mély az embernek az önzése, ennyire mély az embernek a félelme sokszor, és akkor ebbe az Isten rendet akar tenni, és azt mondja, hogy na ezt így nem. Így mértéktelenül mindent, feláldozva, odaadva, úgy nem. És akkor elmondja ezeket a rendelkezéseket, és ha valaki ezeket tényleg most már így tudja érteni, hogy ez az Isten gondolatában egy mértékadó, egy útmutató, egy irányjelző dolog, akkor a saját életünkre is rá lehet vetíteni ezeket. És most egyetlen egy ilyen áldozatot szeretnék emelni a nagyon sok közül, mert van égő áldozat, ételáldozat, bűnért való áldozat, hála áldozat, sokfajta áldozat leírás van, és most, amit olvastam, annak az a neve, hogy a jóvátételi áldozat. Az az áldozat, amikor akkor mutat be valaki, amikor egy másik embert megkárosít, és ezt a megkárosított embert meg kell kövesse, oda kell lépjen hozzá, mindazt, amit ellene elkövetett, azt valahogy meg kell fizesse, sőt, majd olvasom itt az igének a folytatását is, és magyarázom is, még az ötöd részét ehhez hozzá is kell tenni, és még Isten előtt is egy áldozatot kell bemutatni. Érdekes szókapcsolattal kezdődik ez a felolvasott ige. Azt mondja, hogy mivel vétkezett, adóssá lett. A vétek az valami adósságot szül, hoz létre az életembe. A vétek az azt jelenti, hogy valakinek az adósává lettem, mert kárt okoztam neki, neki volt valamije, ami az én cselekedetem, szavam, életem miatt semmivé foszlott, eltűnt, átkerült az én birtokomba, de ő ezzel a nélkülözéssel kell éljen, ami nála van, az most vagy nála kellene legyen, az most nálam van. Azt most én bitorlom. És ezt nekem valahogy neki vissza kell juttatnom, és én addig adósa vagyok a másik embernek. Van is egy ilyen kifejezésünk, egy kicsit ilyen szentimentálisan szoktuk használni, vagy egy kicsit úgy inkább csak abban az értelemben, hogy jó lelkűen megfogalmazzuk az egymás felé való viszonyulásunkban azt, hogy hát én tartozom neked. Barátom, én tartozom neked. Amúgykor segítettél, adósod vagyok. De nem vesszük azt komolyan, és itt aztán a törvények részletezik azt is, hogy ez vajon azért történt meg, mert én tudatosan vettem el valamit, vagy tudattalanul tettem olyat, ami miatt a másiknak kevesebbje lett. Ezeket lehet részletezni, de ezt mondja itt a Biblia, hogy aki vétkezik, az tartozik a másiknak utána. És ezekkel a tartozásokat pedig kell valamit kezdeni. Ezeket valahogy vissza kéne szolgáltatni. Ezzel én kárt okoztam. A fiataloknak el szoktam mondani, ismerjük jól a kifejezést, vannak dolgok, amiket nem lehet helyre tenni azzal, hogy bocsi. Hanem valamit ott még teljesítenem kell. Nem azért, mert mintha az ember mindent a helyére tudna igazgatni tökéletesen. Bár itt jogi megfogalmazásban ezek a törvények megpróbálják leírni azt, hogyha elvetted, akkor nézzük meg, hogy mi volt annak az értéke, és add vissza, és aztán így szépen egy pár dolgot fel is sorol, hogyha rád bíztak valamit, de te azt elveszítetted, elrontottad, akkor te tartozol azzal, hogy az épet visszaad. Ennyi olyan dolog van, amit úgy adunk kölcsön, vagy úgy veszünk kölcsön, hogy nem nagyon érdekel bennünket, hogy most azt épen tudom visszaadni, nem adom épen vissza. Kölcsön adnád az autódat, aztán ki tudja, hogy tudom visszaadni. Az ember aztán utána fél is kölcsön adni bármit, mert már félti a dolgait, mert tudja, hogy nem vigyázunk mi arra, ami egymásé. És hogyha így nem vigyázunk arra, ami egymásé egy-egy tárgyal, akkor én miért adnám oda a bizalmamat egy másik embernek? Miért osztanám meg vele az életemet? Hát félteni fogom, vissza fog élni vele. Hát ismerem az ember mi volt ott, ismerem az ember önzését, talán éppen magamból kiindulva is ismerem, hogy én is visszaélek bizonyos helyzetekkel. Aztán azt mondja, hogy elrablott holmik vannak. Ezek az elrablott holmik, ezek a mai világban is léteznek, ma is van lopás, és ahhoz nem kell átmenni a szomszédba egy símoszkal, és elvenni valamit a házából. Annyi mindent elveszünk úgy egymástól, milyen könnyű elvenni a másiknak a kedvét valamitől. Milyen könnyű a másik békességét porigrombolni. Milyen könnyű elvenni a másik idejéből úgy, hogy az teljesen haszontalanná lesz. Nagyon sok dolgot lopunk mi. Jézus így magyarázza a 10 parancsolatot is a hegyi beszédben, hogy ezeknek mind megvan a lelki vonatkozása. Vagy csak a zsarolás. A zsarolásban művészek vagyunk. Az valami olyasmi, ahogy ki lehet kényszeríteni dolgokat. Rájövünk arra, hogy nem adod el nekem, nem adod magadtól, majd teszek olyat, amivel ki lehet kényszeríteni. Majd mondok olyat. Azért van egy-két olyan kifejezés, amely úgy visszacseng a fülünkbe, és tudjuk jól, hogy ez kényszerítő erővel van. Hát te vagy a gyermekem, ki másra számíthatnék? Hát mit lehet erre mondani? Csinálni kell azt, amit kér, amit mond, amit utasít. Vagy amikor azt mondja a másikunk, hogy de hát tudod, hogy csak te tudsz rajtam segíteni, és akkor nincs mese, ott kényszer van, akkor segíteni kell. Ezek nem tudom, hogy alkalmazhatóak-e, vagy üdvösen alkalmazhatóak arra nézve, hogy kapcsolatok épüljenek ezáltal, vagy nem másról van szó, mint arról, hogy én tényleg vétkezek, és aztán adóssá leszek. Lehet, hogy én azt nem tartom számon, meg nem írom össze, hogy már mivel tartozom, de Isten a számon tartja, hogy én sokszor a másikéból élek, és nem abból, amit Isten nekem gondolt ki. És amikor ezek a törvények így elhangoznak, akkor azt mondja Isten, hogy ez így nincs jól. Akkor ez így nincs jól. akkor fizesse vissza. Jóvátételi áldozat. Egy idő után az embernek a lelkét azért nyomják ezek a dolgok, mert érzi, hogy nincs ez így rendben. És akkor oda megy az Isten szín elé, és azt mondja, hogy Uram, itt valamit elrontottam, gyere, kettesben itt oldjuk meg. És erre Isten azt mondja, hogy ezt megoldjuk kettesben is, de hát a másikra is tartozik, akivel együtt élsz. Az, hogy ide jössz a templomba, az, hogy nekem elsírod a bánatodat, az, hogy tőlem bocsánatot kérsz, ez nagyon, nagyon szép dolog. Ezt én kérem is. A jóvátételi áldozatért hozz egy kost nekem. De. És sokkal több mondat szól arról, hogy de menj oda vissza ahhoz a társadhoz, és fizesd meg neki azt, amivel tartozol, és tedd hozzá még az ötöd részét is. Ha valaki elmegy a bankba, és pénzt akar felvenni, és adós lesz, mert adós lesz, akkor csak kamatra fogják kiadni azt a pénzt. Kamat nélkül szívesen venne föl bárki, és akkor is valami olyanból élünk, ami nem a miénk. Nem mondom én erre azt, hogy bűn. Nem tudok erre ilyen erkölcsi kategóriákat mondani, de végülis az ember azt költi, ami nem az övé. Amit még csak garantálni sem tud. Lehet, hogy letesz egy házat, vagy bármit, illetékbe, hogy na akkor majd ez, ha én nem tudom kifizetni, ez egy oltári nagy hazárdírozás az életünkkel, az erőnkkel, és a végén az jön ki belőle, hogy az életem végéig igazából csak törlesztem az adósságomat, semmi olyan plusz dolgot nem tudok beletenni, ami szabadságot adna nekem. Pál apostol egy nagyon szép helyen a római levélben azt mondja, hogy mindenkinek adjátok meg azt, amivel tartoztok. És egy adósságot megengedek, hogy maradjon nektek, az, hogy egymást szeretni tudjátok. Mi azért nem tudjuk egymást szeretni, mert minden mással foglalkozunk, mert minden mást törleszteni kell, mert minden hibát valahol jóvá kell írni. És nincs idő arra, hogy én csak úgy a szeretetemet törlesszem valakire, vagy valaki felé. És erre azt mondja, hogy add vissza. Add vissza, mert az őt illeti, és tedd hozzá az ötöd részét. Ha úgy tetszik, ez fájdalomdíj. Ha úgy tetszik, ez valami olyasmi, ami egy többletet termel abba a kapcsolatba. Hiszen mi nem tudjuk, vagy nem elégséges számunkra helyreállítani valamit, hanem azt meg kellene fejelni valamivel, abba bele kéne valami plusz tenni. Hát végül is erre vágyunk mi is, hogy az életünkben azok az emberi élethelyzetek ne csak úgy a helyére álljanak, hanem még valami pluszt is jelentsenek, még abból lehessen erőt is meríteni, ott a bizalom az még inkább meg tudjon erősödni, és ehhez hozzá kell tenni valamit. A Jézus szigorú szabályai és mértékei az Új Szövetségben ezért jelennek meg. Amikor azt mondja, hogy igen, kényszerítenek téged elmenni egy mérföldre, ne se búsulj, menj el kettőre. Elveszik az alsó ruhádat, zúgolódsz miatta, add oda a másikat is. Az ember megáll és azt mondja, hogy nem értem, miért kéne nekem ezt megtennem? Azért kell megtenned, mert igazából helyre akarsz állítani valamit, nem? Nem csak egyszerűen viszonossági dolgok vannak. Felnevelek egy gyermeket azért, hogy majd engem öregkoromra elgondozzon. Ez a lényeg ennek az egésznek? Vagy az, hogy van egy szeretett kapcsolat, amiben én is beletettem valamit, és egy többletet is tudok várni benne, ami azt jelenti, hogy nem tudom, hogy mit hoz az élet, de van valaki, aki tudom, hogy engem szeret annyira, hogy vállal, értem, áldozatot is, kockázatot is, sok mindent. Ez a több az élet. Nem az, amit mi adunk, veszünk, kiegészítünk, valahogy kölcsönösen elüzletelgetünk, hanem az, hogy visszafizetem, de hozzáteszem az ötöd részét is. Ami azért nem kevés. Nem kell ebbe túl nagy útmutatásokat belegondolni még ezen túl, hanem csak azt, hogy amikor én valakivel meg akarok békülni, akkor nem csak egy helyzetet orvosolok ott, hanem utána még egy bizalmat szeretnék fölépíteni, ahol én magammal még megajándékozom a másikat. És akkor az utolsó gondolat, ami ehhez kapcsolódik, hogy így most már oda lehet állni az Isten elé, és azt lehet mondani, hogy akkor hoztam az én áldozatomat. És azt mondja, hogy akkor hozd azt a kost, és áldozd fel nekem, megvan ennek is a mértéke, egyébként a személy szerint hozható áldozatoknak azért ez a legnagyobb szintje volt, hiszen Mégiscsak egy olyan vétekről van szó, amit valaki a fele barátja ellen azért legtöbbször tudatosan és szándékosan követett el. A jóváltételi áldozatot az Istennek miért viszem? Mert az Istent is megkárosítottam? Akár így is meg lehetne fogalmazni. Jézusnak egy mondatát szeretném idehozni, ami azt hiszem, hogy ezt megvilágítja. Azt mondja Jézus, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Aki velem nem gyűjt, az tékozol. Ilyen egyszerű a felállás. Ha valaki nem azt követi, amit én kérek tőle, és nem épül általa a saját élete, nem épülnek benne a kapcsolatai, akkor ellenem dolgozik. Olyan nincs, hogy köztes, hogy én olyan semmilyen vagyok a másik embernek. Mi azt gondoljuk, és ebbe a világ most nagyon belesüllyedt, hogy a közömbösség az megúv bennünket a szélsőségektől. Se rajongás, se gyűlölet nincs bennem, jó helyen vagyok. Az közömbösség, az semmi. Vagy oda teszem magam arra, hogy valaminek eredménye legyen, hogy abból boldogság szülessen, az Isten akaratának a megvalósulása, vagy nem munkálkodom együtt az Istennel, és akkor az Isten ellenébe dolgozom. Persze, a társamnak is, a mellettem lévőnek is, az embernek is megfizetem a kárát, mert meg kell fizetni, így igazságos. Isten elé is oda kell állni, és valamit oda kell tenni azért az asztalra, és azt kell mondani, hogy nézd, rájöttem arra, hogy én pont ellened dolgoztam. És ez egy félelmetes dolog. Félelmetes dolog az Isten ellenébe dolgozni, akár tudatosan, akár tudattalanul. Talán nagyon komolyan kellene venni az imádságunknak, legyen egy ilyen mondata is, hogy Isten, csak ne rontsam el azt, amit te olyan jónak képzeltél. Mert hajlandó vagyok rá, mert kész vagyok rá, mert vannak rossz gondolataim, mert vannak rossz napjaim. Pedig az, amit te elvégeztél, az tökéletes. És egyébként az áldozatnak valahogy az értelme az Ószövetségben is ezt jelenti, és majd az új szövetségi nagy áldozatnak, a Krisztusi áldozatnak is ez lesz az értelme, hogy az Isten teljessé teszi azt, ami emberileg töredékes, ami emberileg tökéletlen. És nekünk mindannyiunknak erre van szükségünk, ezért vagyunk itt. Hogy az Isten kiegészítse valamivel, az erejével, a türelmével, a bátorításával azt az életet, aki én vagyok. És erre nekem szükségem van. És akkor el kell ismerni, és el kell fogadni, hogy a mellettem ülőnek is, a velem együtt élőnek is szüksége van erre, hogy én adjak neki, és nem, hogy elvegyek tőle. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy a mi jóvátételi áldozataink is őszinték lehessenek, és valahol az Isten segítségével, az Isten útmutatásával megtaláljuk azt, hogy hogyan is kellene viszonossági alapon élni az életünket, hogy az mindannyiunknak az örömét és boldogságát eredményezze. Amen.